Köszöntöm a hallgatókat! A mai adásban a szégyenérzettel és az azzal való megküzdéssel fogunk foglalkozni. Én Gábor Vivanda vagyok, vendégem Búzás Katona Zsuzsa, szakpszichológus, a Debreceni Egyetem mentálhigiénés és esélyegyenlőségi központjának munkatársa. Nagyon sok mindenki élte már át azt az érzést, ami a szégyen. De hogy mi a szégyen, miért érezzük egyáltalán, mi váltja ezt ki belőlünk? Azt gondolom, hogy ezek nagyon izgalmas és nagyon érdekes kérdések, úgyhogy lesz miről beszélgetnünk ebben az adásban is.
Hát biztos, akkor kezdjük először is ezzel, hogy mi is a szégyen, illetve mikor érik át a szégyen. Tehát, ahogy említetted is, ugye ezt már mindenki eltélte életében a szégyent, és még át is fogjuk élni. Ugye, amit ilyenkor érzünk, az egy nagyon erős diszkomfort érzet, az értéktelenség érzése. Szoktuk is azt mondani, hogy legszívesebben bárcsak elnyelne a föld, vagy eltűnik a föld színéről. Tehát ebből is érezzük, hogy ez egy nagyon alapvetően megsemmisítő érzés. Mindenképpen fontos tudni azt, hogy vannak alapérzelmeink, ezek a félelem, a szomorúság, például a meglepetés, a dühösség vagy harag. Na most ezek velünk született érzelmek, tehát amikor már egy csecsemő megszületik, akkor alapból ezeket ki tudja fejezni. Viszont a szégyen az egy úgynevezett másodlagos érzelem. Ez azért fontos, mert ez olyan 2-3 éves kor körül kezd el kialakulni. Ekkor kezdünk el ugye öntudatra ébredni, tehát ekkor kezdjük el akár saját magunkat is, meg a minket körülvevő világot is értékelni. Ugye a gyermeki számos szabállyal találkozik már így 2-3 éves korában is, és nyilván ezeknek ő próbál megfelelni, ezeknek a társas szabályoknak, és tulajdonképpen innentől kezdve kezdjük el érezni a szégyent. Egyébként úgy tudnám legjobban megvilágítani, mert a bűntudattal nagyon gyakran összekeverik. A bűntudat az azt jelenti tulajdonképpen, hogy valamit én rosszat tettem, tehát az egy adott cselekedetünkre vonatkozik. A szégyen azonban globálisan arra vonatkozik, hogy én rossz vagyok. Tehát az egész énünkre vonatkozik, az egy önértékeléssel kapcsolatos. A bűntudat is, de az nem az egész önértékelésünkre, csak egy bizonyos cselekvésünkre vonatkozik. A bűntudat alapvetően egyébként egy hasznos érzés, bár szoktak ilyen mondani, hogy ne add magad rajta, ne rágódj rajta, és ennek is már van persze egy kóros formája, amikor kórosan újra és újra rágódunk valamin, de alapvetően a bűntudatot mégis hasznos érzelemnek tartjuk, mert hogy lényegében azt jelenti, hogy van bennünk egy kép arról, hogy mi milyen emberek szeretnénk lenni, hogyan szeretnénk viselkedni, és hogy amikor nem ez szerint viselkedünk, valami rosszat teszünk e szerint, akkor érezzük ezt a bűntudatérzést. Viszont maga ez az érzés nagyon fontos energiát is ad ahhoz, hogy jóvá tegyünk valamit, tehát hogyha valami rosszat tettünk, akkor ezt jóvá tegyük. Szégyennel viszont az a probléma, amikor szégyeljük magunkat, ugye benne is van ez, hogy szégyeld magad, ezt szokták mondani a gyereknek is, ha valami rosszat tesz, akkor szégyeld magad, akkor ugye ebben benne van az egész énünkkel kapcsolatban az, hogy nem vagyunk elég jók, hogy egy csőtömegek vagyunk. Alapvetően azt az érzést éljük át, hogyha egyszerűen szeretném megfogalmazni, hogy nem vagyunk szerethetők. Na most, ugye ezzel az a probléma, hogy ha én az egész énemet így élem meg, akkor nem is tudok arra törekedni, mert úgy érzem, hogy nincs értelme arra törekedni, hogy bármit is jóvá tegyek, hiszen én eleve alkalmatlan vagyok erre. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy különbség a kettő között, tehát a bűntudat önmagában lehet hasznos, és hasznos is, hasznos érzés, empátiát is kelt a másik emberben, abban, aki bűntudatot él át. A szégyenérzésében viszont egy ilyen elemi megsemmisülés van az énünkkel kapcsolatosan, tehát, hogy úgy, ahogy van mi, az egész személyiségünk tulajdonképpen szégyelni való.
Az jutott eszembe, hogy mikor alakul ki a szégyenérzet, és miért van az, hogy valakiben sokkal erősebben dominál ez az érzés, mint mondjuk másokban. Hol lehet mondjuk szülőként ezt jól kezelni, hogy még véletlenül sem mondjuk akkor azt ki a gyereknek, hogyha valami rosszat csinál, hogy szégyelje magát, hanem mi egyebet kell akkor mondjuk szülőként is mondani, hogy az az adott cselekedetre, az adott szituációra legyen a gyermek számára is értelmezhető, ne pedig az egész létezésére.
Igen, tehát alapvetően azért azt szoktuk javasolni, hogy ezt is szégyeld magad, ezt jobb, hogyha kerüljük, mint kulcsmondatot, mert felnőttként már lehet, hogy egy alapvetően stabil önértékeléssel helyre tudjuk tenni a történteket, és tudjuk azt, hogy valamiért alapvetően nem szégyelni kell magunkat, maximum bűntudatot érezni. De gyerekként azért még ez nehéz, hiszen itt tanuljuk, hogy miről is van szó. Nagyon fontos, hogy magára arra rossz cselekedetre, amit a gyerek tett, nyilván arra fel kell hívni a figyelmét, nem szabad ezt eltusolni sem, és igenis meg kell vele beszélni. A szégyen azért sem alkalmas egyébként erre, mert olyan invívő mechanizmusokat indít be, és annyira elárasztják az érzések, az érzelmek a gyereket, hogy nem is képes felfogni utána, amit a szülő mond. És ugye itt nagyon fontos, hogyha ő valami rosszat tett, akkor utána nyilván a szülőnek azt meg kell magyarázni, hogy ez miért helytelen. Na most, hogyha valakiben nagyon erős a szégyenérzet, ez kicsit a hisztia szerintem mindenki ismeri, tehát a hisztis állapothoz tudnám hasonlítani, amikor a gyermeket elárasztják a negatív érzések, ugye ott sem hatnak a racionális szülői magyarázatok meg intelmet, tehát a gyermek abból semmire nem emlékszik, amit egy ilyen hiszti alatt mondjuk mond neki a szülő, tehát meg kell várni, amíg egy kicsit lenyugszik, és utána kell vele beszélgetni egyrészt arról, hogy mit tett, hogy annak milyen hatása lehet másokra, ugye ez nyilván az empátia, és a harmadik, ami meg közösen lehet gondolkodni, hogy hogyan lehetne azt jóvá tenni, azt a dolgot, tehát hogy élje meg azt, hogy igazából van a fölött kontrollja, hogy ő egy rossz cselekedetét jóvá teheti. De alapvetően a szégyen esetében az a negatív énképre hat tulajdonképpen, vagy a negatív énképet erősíti, hogy ott ez az én hatékonyság érzése a gyereknek teljesen megszűnik.
Ha most eltekintünk a gyerekektől, és egy picit az idősebb korosztályt nézzük, azért a felnőttek esetében is van olyan, akinek nagyon erős a szégyenérzete, bármi apró hibát vét, amit az gondol, hogy hiba, egyébként lehet, hogy nem is az, de nagyon tudják magukat szégyelni az emberek. Nagyon erős ez, ahogy az előbb el is hangzott, ez a bár csak nyílna meg alattam a föld, na mondjuk nem Bridget Jonesra gondolok, aki általában ilyen nevetséges szituációba került, de el lehet ezt valahol túlozni. Tehát sokszor az emberek azt érzik, hogy szégyen helyzetbe kerültek, szégyenbe maradtak, közben pedig lehet, hogy ez a dolog nem is olyan súlyos. De ők így élik meg. Ez minek köszönhető, hogy valakiben ez nagyon erős, valaki pedig valóban csinál olyan dolgokat, ami már tényleg túlmegy mindenféle határon, és mégsem szólal meg benne az a bizonyos csengő, hogy egy picit kevesebb is elég lenne.
Alapvetően a temperamentumbeli különbségeken is múlhat ez. De a szégyenlősség egyébként ez egy velünk született dolog, hogy ki mennyire szégyenlős, tehát hogy vannak ilyen szempontból sokkal érzékenyebben reagál, például a külvilág visszajelzéseire. Ez egy alkati sajátosság, ezen egyébként szerintem felnőtt korban, hogyha valaki tényleg túlérzékenynek tartja magát, és mondjuk annak nincsen előzménye, amit már mindjárt erre is utalok, hogy esetleg gyerekkorban milyen előzménye lehet, akkor ezzel lehet, hogy érdemes dolgozni egyébként. Most nem feltétlenül terápiával, tehát akár lehet, hogy könyvekkel is. Most már például a bátorságról nagyon sok könyv született az utóbbi időben. Ugye ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ha bármitől félünk igazából, ha azt megtesszük, az igazi bátorság, tehát nem az, hogyha alapból bátrabb vagyunk és belemegyünk a helyzetekbe, hanem ha olyan helyzetekbe megyünk bele, amitől egyébként félünk, szorongunk. A felnőttkori szégyenérzetnek sokszor lehet az alapja valamilyen gyermekkori megszégyenülés, és ezek közül különösen nagy ereje van annak, amikor mondjuk a nyilvánosság előtt mondjuk a szülő nagyon megszígye a gyereket, és ez nyilván azt is okozza, hogy mindenki rájuk figyel. Ez egy annyira erős szégyenérzés. Ez a mások látták, ahogy engem leszittak, hogy ez erre nagyon sokan emlékeznek, és visszahozzák az egyéni terápiákba, konzultációk során. De egyébként nyilván közösségben is, tehát ha például testsúlyra vonatkozó megjegyzések, külsőségekre, vagy valamilyen ciki dolog történt valakivel, és ennek nyomán mondjuk egy közösségen belül megszégyenítették, gúnyolták, akkor ezek az élmények azoknál, főleg akik erre tényleg fogékonyak, nagyon erősen megmaradhatnak. Vagy van, aki például annyira nagy szegénységben éltek, és mondjuk ezt szégyelte, és később ezt próbálja kompenzálni azzal, hogy rengeteget dolgozik, luxuscikkeket gyűjt maga köré. Ez már nyilván inkább ez a megküzdéshez kapcsolódik, de hogy azért alapvetően gyermekkori élményekből jöhet az, hogyha valaki, hogy azt mondom, hogy azért vannak helyzetek, amikben tényleg élhetünk át szégyenérzést, de hogyha valaki egy olyan helyzettel kapcsolatban él meg szégyenérzést, amivel nem biztos, hogy kéne, akkor ott azért valószínű, hogy bekapcsolnak gyermekkori élmények, rossz tapasztalatok.
Miért érdekel annyira bennünket, hogy mit gondolnak róla mások?
Igen, hát én azt gondolom, hogy azért alapvetően szükségetünk az tényleg, hogy elfogadjanak minket mások. Ez tulajdonképpen egyfajta túlélési szükségletünk is, meg az, hogy mi magunk is szerethetőnek éljük meg magunkat. Ebben nem elég az, hogy mi tudjuk, hogy értékesek vagyunk, hanem kell mások visszajelzése is. És ez, de egyébként az olyan érdekes, hogy ez nem tudom, hogy csak itthoni sajátossága, de hogy alapvetően még a pozitív tulajdonságaink vagy eredményeink kapcsán is nagyon sokszor azt kapjuk, hogy de nagyképű, vagy hogy ez felvállal, vagy tehát, hogy még ezeket is képesek az emberek negatívan értékelni. Tehát én azt gondolom, hogy egyébként manapság nagyon nehéz elfogadtatni magunkat, mert tehát ha valami negatív dologgal kapcsolatosan, akkor azért, hogyha meg valami pozitív történik velünk, akkor sokszor az irítségből, féltékenységből nagyon nehéz elismerést kicsikarni másoktól, de valójában ezekből a visszajelzésekből tudjuk azt mi ténylegesen, hogy szerethetőek, elfogadhatóak vagyunk. Aztán ami még itt eszembe jutott, hogy az internet, tehát azért ez nagy terepe most ennek a megszégyenítésnek. Ugye az internetes kommentekre gondolok főleg, tehát nagyon nehéz olyan fejezést találni. Most pont így a beszélgetésünkre készülve szétnéztem ezeken az oldalakon, és nagyon nehéz olyan beszélgetéseket találni, ahol ne lennének megszégyenítések, sértések, és ugye ezek ráadásul sokszor arctalanok is. Tehát sokszor itt vezetik le az emberek az ezzel kapcsolatos dühüket, és nagyon érdekes, hogy most az internetre ez nagyon áttevődött egyébként ez a téma.
Nagyon nehéz valahol szerintem például akkor mondjuk most nézzük a híres embereket, egy olyan irányvonalat megtalálni, vagy ne is híres ember, legyen akár egy család, akinek mondjuk nehézsége van, és segítségre szorul. Egyrészt ahhoz is bátorság kell, hogy valaki ugye megmutassa mondjuk a legsebezhetőbb oldalát, vagy a legnagyobb problémáját, hogy azt mondjuk ne szégyelje, hanem hogy meg tudja mutatni. Másrészt pedig nehéz, pontosan ahogy te is mondod, hogy a túloldalról ez milyen reakciót fog kiváltani. Úgy nehéz megtalálni szerintem ezt az arany középutat, és a híres emberek szerintem ugyanezzel találkoznak, hogy ha pozitív dolgot mutatnak, akkor azért bántják őket, ha meg a nehézségeikről beszélnek, negatív dolgokat szoktak még valóban a fotelek kényelmes óvó védelméből odaírogatni mások nekik.
Igen, meg azért azt gondolom, hogy itt a érdekes, mert a médiában szerintem korábban az volt, hogy inkább a tökéletességnek, tehát ez a sebezhetetlenségnek a látszata volt jellemző, tehát az, hogy inkább pozitív dolgokat osztoltak, és tulajdonképpen ezzel próbálták meg magukat szerethetővé tenni, és most meg egy ellentétes tendencia van, hogy egyre többen, hogyha most megnézzük így a híreket, egyre többen vállalják fel azt, hogy mondjuk valamilyen mentális problémával, vagy akár betegséggel küzdenek. És igen, tehát, hogy nagyon nehéz ember az biztos a középutat megtalálni, és megmondom őszintén, hogy ezen én is sokat szoktam gondolkodni, hogy mi az, ami ebből már túl sok. Azt gondolom, hogy itt azért van különbségek között, hogy valaki ezt mennyire öncélúan teszi, vagy mondjuk tényleg esetleg valami segíteni akar ezzel másoknak. Egyébként, ha már itt felnőttekre visszatérünk, mert ugye ez is kérdés, hogy ugye ők hogy tudnak ezzel megküzdeni. Szerintem az első és legfontosabb lépésem, és ami a legnehezebb, az az, hogy egyáltalán mi saját magunkkal tisztázzuk, hogy mik azok a dolgok, amiket mi szígyelünk, még lehet saját magunk előtt is. És ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, mert rengeteget hárítunk ezeknél a témáknál, meg nyilván ezeket igyekszünk titkolni egyébként a környezetünk előtt is. Itt azt gondolom, hogy valamikor tényleg kell szakember segítsége, és egy következő lépés lehet az, hogy azoknak az embereknek, akik számunkra fontosak, és akikben megbízunk, és akkor most ugye az internetről nem beszélek, mert az nyilván egy sérülékeny felület, nekik el tudjuk mondani azt, hogy mik azok a dolgok, amik miatt esetleg mi szégyenkezünk, vagy amiről eddig szégyeltünk beszélni. És hát ugye tulajdonképpen ezzel vállaljuk fel úgy teljesen magunkat, hiszen ugye amikor kompenzáljuk vagy titkoljuk a szégyel dolgainkat, akkor gyakorlatilag azért az élettörténetünkből is bizonyos dolgokat megváltoztatunk, vagy megszépítünk. Másokon van, tehát a hangsúly, én azt gondolom, hogy azért ezek olyan témák, hogy ezeket tényleg azokkal lenne fontos megosztani, akik nagyon olyan bizalmi kapcsolatunk van, ha van ilyen egyébként, nyilván ez ettől is függ, és azért nem gondolom azt, hogy mindenki előtt mindenféle szégyenünket fel kell vállalni, tehát ez nagyon fontos, hogy csak sajnos olyan is van, hogy egyébként vannak jó kapcsolatok, és még így sem megy, és inkább ezeket a gátakat kell előtte lebontani.